Folytatódik a Monitor délután, előttem a legfrissebb Földgömb magazin, és Labát Ádámmal beszélgetek, aki geográfus, az ELTE természettudományi karának doktorandusza, kutatási területe a politikai földrajz, a helyszín pedig Észak-Írország Belfast. Hát, hogyha a politikai földrajz, akkor nagyon jó helyen volt Ádám, nem is egyszer-kétszer járt, ugye? Nem olyan régen Belfastban.
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, két alkalommal voltam Belfast városában. Először 2 évvel ezelőtt, illetve most tavaly ősszel. Mind a két alkalommal kifejezetten ezzel a céllal mentem, hogy mélyebben ismerhessem meg a városnak a rendkívül izgalmas történetét, illetve magának egész Észak-Írországnak a történetét.
Mire volt igazából kíváncsi? Az, ami a hírekből, a történelemkönyvekből, a híradásokból, nem tudom, a képes beszámolóból, videóból nem derül ki. Mire volt kíváncsi? A lenyomatára?
Alapvetően Belfast városa, és sok más város Észak-Írországban is attól különleges, hogy egy konfliktus határozza meg a mindennapjait, még a mai napig is. Egy olyan konfliktus, ami számunkra kelet-európaiak számára is ismerős lehet, egy etnikai nacionalista konfliktusról van szó. A sajátossága viszont az, hogy ennek a lenyomatai a térben is megjelenik a városi politikai falfestményeken, és arra voltam igazán kíváncsi, hogy milyen mélysége is van ennek a konfliktusnak, mennyire összetett. Azt hiszem mindannyian hallottunk az észak-ír konfliktusról, az ír katolikusok és a brit protestánsok szembenállásáról. Ugyanakkor én úgy láttam, hogy ez a konfliktus sokkal, de sokkal bonyolultabb és mélyebb, és az is egy érdekes kérdés, hogy valójában kik állnak egymással szemben.
Tehát vannak az ír nacionalisták, akik katolikusok többségében, vannak a uniósták, akik legfőképpen protestánsok, ugye a tét az Észak-Írország hovatartozása. Nagyon klasszul levezeti ezt a cikkben. Arra kíváncsi vagyok, hogy azt mondja, hogy mi is, Ádám, hogy mélységében, hogy milyen tényezők vannak még, amik ebben a szikár felsorolásban eddig nem hangzottak el. És minek van ott meg a lenyomata? És azt hogyan lehet dokumentálni azon túl, hogy az ember nyilván fotográfiákat készít?
Nagyon izgalmas ilyen szempontból tényleg megvizsgálni ezeket a falfestményeket, mert pontosan arról árulkodnak, hogy az a kép él bennünk, hogy ez egy vallási konfliktus, de a szemben álló felek a saját lakókörnyezetükbe, elsősorban a külvárosi munkásnegyedekbe a saját jelképeik szerint formálják a városi teret, festik meg a világnézetüket, az ideológiájukat a tűzfalakra, és ez abszolút arról árulkodik, hogy itt egyetlen egy igazi törésvonal van, ez a kérdés, hogy hova tartozzon Észak-Írország, és ez azért is egy érdekes kérdés, mert a törésvonal ez szerint húzódik meg, de családokat, vallási közösségeket ugyanúgy megoszt, mert igen, többségében az ír nacionalisták katolikusok, de ez sem feltétlenül mindig igaz, ahogyan a unionistáknál is többségében protestánsokról beszélünk, de ez sem feltétlenül mindig igaz. És az is egy bonyolult kérdés, hogy ugyanakkor most milyen identitásról van szó, britről, írről, északírről, ráadásul Észak-Írországban, az is bonyolítja a helyzetet, hogy már a 80-as évek óta számon tartják a kettős identitást, tehát van, akinek egyszerre van ír és brit identitása. Ők vajon hova állnak? És ez egy nagyon rendkívül érdekes kérdés.
Meg hát az is érdekes, hogy ugye 98 óta relatíve ugye béke van, az a nagypénteki egyezmény, hogy azóta mi történt. Arra is kíváncsi voltam, néztem a képeket, és ha mesélne a képekről, mert hallgatók előtt nincs ott a földgömb, hogy a feliratokon túl, a graffitiken túl, ábrákon túl, jelképeken túl, mik szerepelnek még, hogy határozzák meg, hogy sajátítják ki a saját teritoriumokat a különböző negyedek lakói, vagy a felek, hogyan vitáznak a rajzokon, a feliratokon keresztül. Arra is kíváncsi voltam, hogy azt hogy tudja megítélni Ádám, hogy az mikor került föl a falra, mert ez is nagyon fontos, hogy ez friss, 2 éve, múlt héten, vagy 40 éve. Ez is egy érdekes kérdés, hogy ezek a graffitik mennyire újulnak meg, van-e folytatásuk? Tehát ez nyilván ehhez sokszor kellene oda menni, és ezt folyamatosan kéne dokumentálni, de ez is egy nagyon izgalmas kérdés, legalábbis az én számomra.
Abszolút. Szerencsére vannak olyan kutatók, akik egy teljes életművet szenteltek annak, hogy ezeket a fal festményeket vizsgálják. Ugyanakkor ennek ellenére pontos számukat sosem tudjuk, már csak azért is, mert rendkívül változékony. A falfestmények mindig az aktuális világnézetet és aktuális kérdéseket tükrözik vissza, még akkor is, hogyha mondjuk egy múltbeli eseményt ábrázolnak. Ugye nagyon gyakori például a Bojni csata, ami az unionisták számára egy nagyon fontos jelkép, de ugye az ír nacionalistáknál az ősi mitológiai jelképek is megjelennek, de nyomon követhető például a konfliktus erőszakosságának intenzitása is. A 80-as években, amikor igazán eldurvult a helyzet északon, akkor jelentek meg a símaszkos fegyveres katonák, milicistáknak a képei. Ahogy a béke folyamat beindult, látszódott az, hogy ez a városi térből eltűnik ez az ábrázolás, ugyanakkor mai napig megvan. Nagyon fontos mai napig az, hogy a falakon reprezentálják azt, hogy ebbe a konfliktusba a felek milyen veszteségeket szenvedtek. Megjelennek az áldozatoknak a portréi, a
több ezer, ugye több ezer áldozat.
Így van, több mint 3000.
Olyan ez, mint egy tell, nem? Egy régésznek, hogy látszanak a rétegek? Az, hogy valamilyen szinten azért nyilván látszik, hogy valami friss, valami régebbi, ez is egy érdekes dolog. Ez még mindig ugyanaz, ezen lovagolok, de ez engem nagyon izgat, hogy amikor az ember a régészek lejjebb és lejjebb ásnak mindenféle rétegben, hogy ott valóban, amit mondasz, hogy enyhülés, durvulás, ezeket a falakon figyelemmel kísérni, tényleg ez izgalmas lehet. Nyilván sokan publikálnak erről.
Változatos a technikájuk, tehát nem. Ugye kezdetben az unionisták kezdték el a 1900-as évek legelején a falfestmények készítését. A hajógyárból szerzett hajófestékekből gyűjtögettek és azzal festettek. Mára már megjelentek például az ilyen műanyag vagy fémre nyomtatott technikával készített képek, amiket egyszerűen csak felcsavaroznak a falra. Tehát még akár a technikai újítások is megjelennek, hogy az új technológiák, amivel könnyebben tudnak készíteni festményeket. Akár az is nyomon követhető, hogy a naív, egyszerű amatőr festményekből hogyan megy át esetleg egy sokkal kidolgozottabb
professzionális
képekké. És hát egy nagyon nehéz is nyomon követni, hát én saját tapasztalatból tudom, hogy a két látogatásom közötti időben is vannak olyan festmények, amik nem voltak ott, míg a helyükre érkeztek újak.
Felszín nyugodtnak tűnik, de közben azért belül izzik a mély valamilyen módon, vagy legalábbis a feliratok, a grafitik, a rajzok, festmények erről tanúskodnak ezek szerint.
Ahogy a cikkben is fogalmaztam, ugyan béke van, de a sebek nagyon lassan gyógyulnak. Szerencsére van egy pozitív irány, ugyanakkor ez a béke rendkívül törékeny, és a jövőben az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a demográfiai helyzet az hogyan fogja, hogy változások hogyan fogják befolyásolni a béke folyamatát. Érezhető, hogy az unionisták részéről egy feszültség kezd felgyülemni azért, mert láthatóan veszítik folyamatosan a politikába a teret annak köszönhetően, hogy a népességben is csökken az arányuk. A 2021-es népszámlálás volt az első, ahol például a katolikusok már többen voltak, mint a protestánsok, és ennek a politikában is megvan a lenyomata, mert 2022-ben a Sinn Féin először tudott relatív többséget szerezni a választásokon.
Még egy dolog eszembe jutott, hát itt Magyarországon is úgy van, ugye, hogy ha kikerül egy választási plakát, akkor az pont 3 perc alatt ragasztják le egy másikkal, amikor aztán igazán akció van, meg az izgalmas hetek vannak. Ez ott Belfastban hogy van? Valaki fest valamit az egyik oldal képviseletében, az megmaradhat? Vagy a lakókörnyezet biztosítja a hátteret, hogy ne lehessen azt átfirkálni? Vagy tehát éles határvonalak vannak? Vagy ez össze-vissza van, akkor viszont jogos lehet a kérdés, hogy nem festenek rá, hogy ott maradnak ezek az alkotások?
Azt tudni kell, hogy ez rendkívül szegregált városrészek, tehát nagyon-nagyon minimális az átjárás, és ennek köszönhetően ugye a helyi közösségek számára ugye nagyon fontos és védett értékek ezek a festmények. Ugyanakkor időről időre történnek olyan példák is, amikor egyik közösségnek sikerül megrongálni a másik festményét. Természetesen ilyenkor igyekeznek valami választ adni szintén. Mert ahogy a festményi szimbólum, ugye megrongálása is az a másik közönség számára.
Egyébként drágárak ezek a graffitik, vagy egy részük drágár? Most csak megint a választási küzdelemre gondolok. Hogy kell ezt elképzelni? nyelvezetét tekintve.
Én azt tudom mondani, hogy ebben is érződik a béke folyamatnak a pozitív iránya. Az olyan elsősorban sértő, a másikat gúnyoló, a veszteségén kárőrvendő feliratok, festmények, ezek nagy részben eltűntek, de igen, az erőszak csúcspontján ezek sem voltak példanélküliek.
Van egy nagyon bölcs mondás, nekem nagyon tetszett, és nagyon örültem, hogy ezt betette az újságba. Ugye egy belvárosi pub homlokzatán találta: egy nemzet, ami fél szemét a múlton tartja, bölcs. Egy nemzet, ami két szemét tartja a múlton, az vak. Zseniális mondás szerintem.
Abszolút, én egyet tudok ezzel érteni, és nekem is nagyon-nagyon tetszett. Úgy látom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak úgy, akik ezt komolyan is gondolják Észak-Írországban, és remélem, hogy minél többen lesznek, mert a béke folyamat megőrzése az kulcskérdés ennek a térség számára is. És számunkra is pozitív példa egyébként, hiszen ahogy többször említettem, és a cikkben is leírtam, valahol önmagunkat is fel tudjuk ismerni ebben, és nekünk is tanulságos történet lehet.
Nekem is ezért tetszett ez a mondat. Még egy kérdés, hogy azt olvastam, hogy egy-egy helyi taxisofőr segítségével lehet legjobban megismerni ezeket a zugokat, meg a nacionalisták, unionisták lakta negyedeket, és akkor tulajdonképpen így feliratról, képről képre is viszik az embert, egyfajta idegenvezetése is kialakult ennek a kultúrának?
Ez nagyon érdekes, hogy ez a turizmusnak egy külön műfaja, az úgynevezett politikai turizmus, és hát ha valahol ez működik, akkor ez Észak-Írország. És a sajátossága az, hogy ugye ezek a helyi taxi sofőrök a saját taxiukkal viszik körbe a turistákat, ilyenkor ez ugye egy néhány fős társaságot jelent, hiszen ezeknek az autóknak nincsen nagy kapacitásuk. Az is ugye egy kuriózum, hogy a taxi sofőrök abszolút helyiek, ők akár az életkoruknál fogva is testközelből tapasztalták meg.
70-es, 80-as, 90-es éveket.
Negatívumait, és első kézből tudnak erről nyilatkozni, és abszolút igyekeznek pártatlanul bemutatni mindkét oldalnak a tragédiáját, hiszen mindkét oldalon tragédiák vannak.
Ádám, lakott az Európa Hotelben?
Nem laktam, de mindenképp érdekes élmény volt személyesen is látni a helyszínt.
Ugye ez a világ legtöbbször felrobbantott szállodája, hogy írja. 70 és 94 között 33 alkalommal próbálkoztak. Ugye előtte, mellette, benne bombarobbantással. Hihetetlen. Guinness rekord.
Hát nem tudom, hogy hivatalosan bejegyzett.
Nem, nyilván nem.
Méltó.
Mi volt a legnagyobb élménye, vagy meglepetése, még utólag így fotós szemmel is, meg kulturális terület, politikai földrajz iránt érdeklődő kutató szempontjából?
Rendkívül személyes élmény volt, hiszen én elsősorban próbáltam a kutató pártatlan szemével nézni a helyszíneket, és magam is megdöbbentem, hogy érzelmileg mennyire erősen tudnak hatni az emberre ezek a falfestmények, tehát nem tud az ember nem belevonódni a hatásukba, és érzi az ember, hogy nem odavaló azokba a negyedekbe, tehát megvan az a feszültség, amit sugározni akarnak ezek a festmények.
Ez olyan érdekes, amit most mond, mert olyan erős képi adtakok élnek minket, meg videós élmények élnek minket nap mint nap ezrével, hogy ez most engem meglepett, hogy mégis meg tudja ott ütni egy utcasarkon a felirat, a graffiti, a rajz. Ez az én számomra érdekes, mert azt gondolnám, hogy már közömbössé váltunk nagyon sok minden iránt. Mondjuk egy felirat, vagy egy falfirka, vagy egy graffiti iránt. De akkor ezek szerint ez nem így van. Ott abban a környezetben, ott az emlékek között ez másképpen van, az ott szervesül valahogy.
Abszolút. Meg ugye más papíron olvasni a számokat, olvasni azt, hogy 3000-en meghaltak. Az ember a történelemkönyvben rengeteg ilyen számot olvas, de a helyszínen a elhunytak névsora, a képek, azok sokkal jobban hatnak az emberre, és sokkal megrázóbbak. Még esetleg kiemelném azt, hogy volt egy olyan falfestmény, aminek volt egy ilyen vizuális illúziója, hogyha az ember elé állt középre, akkor a két szélén lévő fegyveresnek a fegyvercsöve az ránézett, hogyha kinézett oldalra a középen álló ember. Tehát a fotón nem feltétlenül látszódott, de ott helyben látszott, hogy a fegyvercsöve az ránk néz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy körbe vezetett bennünket Belfast belvárosán. Labát Ádámmal beszélgettem, aki geográfus, az ELTE természettudományi karának doktorandusza, és a legfrissebb Földgömb magazinban publikálta ezt az írást, és a fotókat érdemes részletesen, alaposan megnézni. Nagyon szépen köszönöm, Ádám, a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.